Szeretett testvérem, bizonyos átételem alapigéről az előbb hallott történetből olvasom fel a Máté írása szerinti evangélium 8. részének a 9. verséből a százados egyik mondatát, mert én is hatalom alatt álló ember vagyok. Amen. Szeretett testvéreim, a bibliósok kalauzunk szerint olvassuk a Máté írása szerinti evangéliumot, és így azt szerint az elmúlt időszakban a hegyi beszédet olvastuk végig, és ezért még a szemünk előtt van, hogy a hegyi beszéd végén, miután Jézus elmondja az utolsó példázatot arról, hogy hogyan jár az, aki engedelmeskedik neki, és hogyan az, aki nem engedelmeskedik neki, hozzáteszi Máté a zárásban, hogy az emberek úgy hallgatták Jézust, és a tanításait is ott a hegyen, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint sok más prédikátort, ahogy ma mondanánk talán, írástudót, vezetőt, bölcset, akik ugyan sok szépet és jót, tartalmasat tudtak talán mondani, de mégsem volt a hatalom fedezete amögött, amit elmondtak Jézuson, látták, érezték, hitték és bíztak abban, hogy ő neki hatalma van, tudnék, hogy mindazt, amit elmondott a hegyi beszédben, azt beteljesítse, és hogy azt beteljesedni engedje és segítse a hallgatóinak az életében is. Egy szóval a hegyi beszédben elmondottak, azok nem csak szép mondásoknak, nem csak életbölcsességeknek a gyűjteményei, amiket az ember szívesen hallgat, szívesen olvas, de vagy megtartja azokat, vagy belülük valamit, vagy nem tartja meg, szabadon eldöntheti, hanem amit a hegyi beszédben elmondott Jézus, az mind megtartani való, az mind az ember javára vál, és Jézusnak a hatalma éppen ebben testesült, és ez volt a lényege, hogy segítse az embert úgy élni, ahogyan azt a hegyi beszédben Jézus elmondta. És amikor lejön Jézus a hegyről, akkor itt a Máté írása szerinti evangélium 8. részében olyan történeteket rak egymás után sorban Máté, amelyek azt bizonyítják, hogy ahogyan befejezte a hegyi beszédet, amit Jézusról mondott, hogy hatalma van, annak a bizonyításai, a különböző esetek következnek, amikor Jézus betegeket gyógyít meg, amikor ördögöket űz ki a megszállottakból, amikor lecsendesíti a vihart a tengeren, amikor megmenti a tanítványit és nem engedi elsüllyedni a hajójukat, egy szóval bizonyítja Máté ezekkel a történetekkel azt, hogy Jézusnak valóban megvolt az a hatalma, amely biztosítékához szolgáltatta hallgatóinak arra nézve, hogy amit ő a hegyi beszédben elmondott, azt meg lehet, azt meg is kell, azt érdemes megtartani ahhoz, hogy az ember teljes életet élhessen. Ezért tehát azt mondhatjuk, hogy a hegyi beszéd végétől kezdődően ezekben a részekben a hatalom kérdése áll a középpontban, mint egy kérdésként, hogy Jézusnak valóban van olyan hatalma, amit az emberek éreztek, amikor elmondta a tanításait, valóban van-e hatalma a betegségek felett, van-e hatalma a természeti erők felett, van-e hatalma a tisztátalan lelkek, ahogy olvassuk, az ördögök, a démonok, a sátán felett, és a legfontosabb kérdés, hogy van-e Jézusnak hatalma az emberek felett. És ebben a sorozatban hangzik el ennek a pogány századosnak a bizonyságtétele, amire mindjárt visszatérünk, de aminek a központi mondata, ahogyan az imént felolvastam, hogy ő elismeri, ő megvallja, hogy ő is hatalom alatt álló ember. Ez a történet különösen is alkalmas arra, és azt gondolom, hogy különösen is érdekessége annak, hogy 2000 évvel ezelőtti viszonyokba enged bepillantani, amikor teljesen másként éltek az emberek, mint ahogy azt mi megtehetjük ma, amikor a római birodalom uralkodik a világ nagy részén, amikor meghódított számtalan országot, népet, vidéket, és amikor ezt a hatalmát fegyverekkel tartja fenn, és ennek a megszálló katonasának az egyik tisztje az, akinek az életén át bepillanthatunk ebben a történetben, azok közé, a körülmények közé, ahogyan akkor ők éltek. És különösen is érdekes, hogy akkor is idegenek élnek egymás mellett. Akik nem csak azért idegenek, mert származásban, mert a társadalmi helyzetükben távol állnak egymástól, hanem úgy is mondhatnánk, hogy hivatásból idegenek, hiszen a százados a hódító birodalomnak, a fegyveres erejének a tagja, és akik körülveszik, akik között él, ők pedig az elnyomottak, a leigázottak, a meghódítottak közé tartoznak, és mégis ez a történet, meg ahogy a Lukács is elmondja ezt a történetet, arról tanúskodik, hogy tudnak egymás mellett békességben, tiszteletben, sőt mondhatnánk szeretetben élni. Ez a katona tehát fegyverrel jött ide, Palesztinába, ugyan ma mondjuk, fegyverrel, hogy Róma hódító hatalmát fenntartsa, és hogy fenntartsa a császárnak, a római császárnak a zsarnoki hatalmát is, akinek a kénye kedvére ki voltak szolgáltatva a zsidók is, és nagyon jól tudjuk, hogy a zsidóknál sokkal nehezebb volt ez a küldetés, hiszen míg más népek, a sok isten hívők elfogadták azt, hogy könnyebben elfogadták, hogy van még egy istenük, a római császár, addig a zsidóknak ez semmiképpen nem akart tetszeni, nem akarták elfogadni, hiszen ők csak az egyetlen élő istent imádták, és ebből az ellenállásból, ebből a titokból akkor is unikum volt, hogy egy isten hívő volt egy nép, ebből megérzett valamit, nem is valamit, talán nem sokat, ez a római százados, akiről elmondják a zsidók, hogy sok jót tett velük, hogy kereste velük a békességet, elfogadta a hitüket is, sőt, támogatta őt a hitüknek a megélésében is, és ezért maguk, Lukács írása szerint, maguk a zsidók is ajánlják Jézusnak, hogy érdemes megtenni, amit kér, érdemes segíteni rajta, hiszen ő is sokat segített rajtuk. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy tehát ez a pogány katonatiszt istenfélő ember volt, és ezt bizonyították a cselekedetei és az egész élete, és különösen is az, amit ebben a történetben olvasunk, hogy a megbetegedett szolgáját megsajnálja, és mindent elkövet azért, hogy enyhítsen a szenvedésén, hogy meggyógyítsa. Azt mondhatjuk, hogy bár a rómaiak a rabszolgákat nem vették emberszámba, mégis emberszámba vette ezt a kedvelt szolgáját, és nem szégyelte még azt sem, hogy a Kapernaumba érkező Jézushoz oda menjen, szégyen ide, szégyen oda, akár az övé megrohadták volna, akár zsidók közül többen azt mondhatták, hogy mit kereső itt, pogány létére, mégis vállalta, és odament Jézushoz, és őt kérte arra, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a szolgáját, illetve, hogy ne is jöjjön, hanem csak egy szót szóljon, és a távolból is meggyógyíthatja a szolgáját. Ahogy a történetét, vagy az élethelyzetét végig gondoljuk ennek a pogány századosnak, hogy bár idegen volt, sőt, hivatása szerint ellensége volt a zsidóknak, és mégis kereste velük a békességet, a tiszteletet és a szeretetet, és sok jót tett velük, és hogy istenfélő ember volt, tulajdonképpen azt látjuk, hogy egy valami hiányzott még az ő életéből, ez pedig pontosan az, amit megtörténik, hogy találkozhasson Jézussal, hogy kapcsolatba kerülhessen Jézussal, hogy közössége lehessen Isten fiával, a megváltóval. Mert különben élte a maga istenfélő, becsületes, tisztességes és egyébként jó helyzetben lévő életét, de mégis hiányzott valami, és ezért azt mondhatjuk, hogy a rabszolgájának ezt a betegségét valóban az Úristen küldte, vagy engedte meg, hogy létrejöjjön ez a találkozás Jézussal, hogy kénytelen legyen elmenni hozzá, hogy beszélhessen vele, és ennek a találkozásnak a során mondja ezt a fontos mondatot, amit én szeretnék ma kiemelni ebből a történetből, hogy én is hatalom alatt álló ember vagyok. Jegyezzük meg tehát először mindenek előtt, hogy ez a baj, ami az ő szolgáját érte, ez nem volt cél nélküli. Ennek az volt a célja, hogy ő, a rabszolgatartó, a katonatiszt, a gazdag ember, a jó társadalmi helyzetben lévő ember elmehessen, el tudjon és el akarjon menni Jézushoz, és találkozhasson vele. És ez azért fontos figyelmeztetés nekünk, mert mi is, mint általában az emberek, sokszor szeretjük, vagy szeretnénk elkerülni a bajt, és arra gondolunk, hogy az lenne a legjobb, hogyha nem volna olyan veszerelem, olyan betegség, olyan megpróbáltatás, ami kizökkentene bennünket a nyugodt életünkből, és lám, ez a történet is példa arra, hogy ez a kizökkentés, ez nélkülözhetetlen volt, ez nagyon fontos volt, mert ez késztette arra, ez segítette azt abban a századost, hogy Jézushoz elmehessen. És másodszor pedig, ahogy mondtam, szeretném kiemelni ezt a mondatot, ezt a fontos mondatot, mert azt mondja ez a katonember, hogy ő is hatalom alatt álló ember, elismeri ezt és megvallja, ami az ő esetében persze nem is olyan nagyon különleges, de mégis nagyon fontos ez a mondat, hiszen ezzel, hogy azt mondja magára, én is hatalom alatt álló ember vagyok, ezzel nagyon sok mindent elmond a saját egzisztenciájáról, a saját egész lényéről, a saját egész életéről, annak a viszonyairól. Ez, hogy hatalom alatt álló ember, ez azt jelentette, hogy megvolt a maga helye. Nem csak a katonai hierarchiában, elsősorban arra vonatkozik nyilván ez a mondat, de amellett még az egész életében, az egész környezetében, társadalmilag is, családilag, a rokonai között, a barátai között tudta, hogy hol a helye, és mások is, és mindenki tudta róla, hogy hol van az ő helye. És az, hogy a saját helyét megtalálta, és azt tudta, az hozzásegítette őt abban, hogy meglegyen a becsülete, vagy megbecsülése a társadalom és a többiek előtt is. Hiszen tudták, mint ő maga is, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy a helyét megszolgálj, ott maradhasson. És ezért megbecsülték őt. Ezért megvolt nem csak a katonai becsülete, hanem az emberségének a becsülete is, mások is, a zsidók is elismerték róla, hogy ő jó ember, sok jót tett velünk, istenférő ember. És ezért meglehetett nyilvánvalóan az önbecsülése is, éppen azért, mert tudta, hogy ő hatalom alatt áll, tudta, hogy neki mit szabad, hogy kinek kell engedelmeskednie, és folytatja egyébként, ahogy hallottuk, hogy ő neki is, kik engedelmeskednek, miket mondhat nekik, hogyan élheti tehát az egész életét. Megtalálta a helyét, megvolt a becsülete, megvolt az önbecsülése, és ennek az egész élethelyzetek, életpályának a leglényegesebb eleme az engedelmesség volt. Amíg engedelmeskedett, és amíg neki engedelmeskedtek, addig rendben volt az élete, és ezért tudta ő, mert így élte az életét, olyan bizalommal elmondani a kérését Jézusnak, hogy te is gyakorold a hatalmadat. Ahogyan én is tudom gyakorolni, hogy felettem is gyakorolják a hatalmat, úgy te is gyakorold a hatalmadat a betegségek birodalmában, hiszen csak egy szót kell mondanod, és távozik a betegség, mint hogyha én egy parancsot adok, akkor távozik az a katona is, elvézi, amit rámondok, amit neki mondok. Ezért már azt mondhatjuk, hogy ennek a katonának a vallomása, hogy hatalom alatt álló ember, ez nagyon sok minden, sőt, talán mindent elmond az életéről, és ezért elfogadja ezt a helyzetet, belátja azt, hogy mindenki valakinek a hatalma alatt éli az életét, és ezért van reménysége, hogy amikor a betegség rátör a szolgájára egy olyan hatalmasság, amelyik erősebb, mint ő és ők, amelyikkel szemben nincs esélyük a győzelemre, mégis van reménye, és ez Jézus, hiszen Jézus hatalmasabb a betegségnél is, tehát ha ő megparancsolja, akkor eltávozik a betegség, és meggyógyul a szolgája. És mindez azért olyan figyelemre méltó, mert ma, ha körülnézünk a világba, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy az ember lázad az ellen, a mondat ellen, hogy én is hatalom alatt álló ember vagyok. Ma az ember, a modern ember mindent megtesz azért, hogy ez a mondat ne legyen igaz ő rá, hogy ezt ne kelljen elmondania ezt a mondatot, hanem azt mondta, hogy nincsen, aki nekem parancsolna, nincsen, akinek, aminek engedelmeskednem kellene, nem vagyok semmilyen hatalom alá rekesztve, hanem teljes az önrendelkezésem, teljes a szabadságom, azt teszek, amit jónak látok, amihez kedvem van, az egész életemet így rendezem be. Számtalan jelét, megnyilatkozását látjuk, halljuk ennek, és számtalan életpéldát arra, hogy igyekszik az ember komolyan venni, elhinni önmagával, és elhitetni azt, hogy lehetséges úgy élni, azt mondja, nekem nem parancsol senki, nincsen semmilyen hatalom felettem, én teljesen szabad vagyok, és teljes, hibátlan, csorbítatlan az önrendelkezésem. És annak ellenére, vagy talán éppen azért, mert így igyekszik élni az ember, mégis azt látjuk, hogy hányan és hányan nem találják a helyüket, úgy, ahogyan ez a centúr egyébként tudta, hogy hol a helye. Hányan és hányan ezért nem találják meg sem az önbecsülésüket, sem a többieknek az elfogadó becsületét, szeretetét, hanem ezeket nélkülözni kénytelenek, mert bizony a szabadságnak, vagy az önrendelkezésnek, vagy a nem engedelmességnek ára van, és az nagyon sokszor éppen ebben lesz nyilvánvalóvá és láthatóvá, hogy az ember miközben arra törekszik, hogy ne kelljen engedelmeskednie, mégis kénytelen. Kénytelen, mert ki van szolgáltatva a saját maga szeszélyeinek, a saját maga kívánságainak, és annak a vágyának, ami űzi és hajtja, és nem hagyja nyugodni, hogy mégiscsak megtalálja a helyét, mégiscsak megtalálja az önbecsülését, és mégiscsak megtalálja másoknak az elfogadó szeretetét és becsületét is. És ezért van olyan sok hánykódó élet, amelyik olykor vagy sokszor tragédiába is fordul vagy torkolik, mert érzi az ember, hogy nem találja meg. Az állandó elszakadás, az állandó engedetlenség, az állandó mások fölébe kerülése az oda vezet, hogy nem lesz beágyazódása, nem lesz elfogadása, nem lesz nyugta, nem lesz helye, mert nem akar engedelmeskedni, nem akar hatalmat elfogadni maga felett az ember, miközben, mégis erről szól ma is külöttünk a világ, hány és hány hatalmasság van felettünk, és parancsol nekünk, és fenyeget, és veszélyeztet bennünket, és aki ezt nem akarja észrevenni, aki ezzel szembe akar szállni, az megtapasztalja ennek minden hátrányát, ahelyett, hogy elfogadná a ma embere is, hogy igenis hatalom alatt áll, de hogy nem mindegy, kinek a hatalma alá helyezi az ember saját magát és a saját életét. Ez a százados a szolgájának az életét, halálát, a gyógyulását Jézus kezébe tette. Jézus hatalma alá akarta vinni, és bízott abban, hogy Jézus van olyan hatalmas, hogy megszabadítsa a gyötrődéstől, a betegségtől, hogy meggyógyítsa, hogy visszaadja az életét, és visszategye a szolgáját is arra a helyre, ahol addig is élte az életét is. Ebben a reménységében nem csalódott ez a százados, mert Jézus valóban gyakorolta a hatalmát, bebizonyította a hatalmát, úgy, ahogy a bevezetőben mondtuk, bebizonyította azt, hogy amit a hegyi beszédben elmondott, és azt a tanítványainak mondta, hogyan ezt többször hangsúlyoztuk az elmúlt időben, de tanítványa lehetett nem csak a zsidóságból származó, nem csak a kegyesek, a vallásosok köréből származó, hanem a bűnösök közül, hanem az alantasabb néprétegekből, és ahogy ezt sokszor hangsúlyozza Jézus itt ebben a történetben, és a pogányok közül is lehettek, válhattak az ő tanítványaivá sokan. És akik a tanítványaivá váltak, és őt követték, azoknak bizonyította Jézus hatalmával, hogy amit a hegyi beszédben elmondott, azt érdemes komolyan venni. Aszerint élniük az életüket, mert akkor fogják megtalálni a helyüket, akkor fogják boldognak látni az életüket, akkor tudják kiteljesíteni az életüket, és elvégezni a küldetésüket, mindazt megtenni, amit rájuk bízott az Úristen. És ezért, szeretett testvéreim, ennek a történetnek a nyomán ma mi is feltetjük a kérdést, hogy vajon hol van a mi helyünk, Bár mi mindannyian rendezett életet élve tudjuk, hogy hol a helyünk, hol a munkájunk, hol a családunk, hol lakunk és mit tehetünk meg, és mégis a kérdés érvényes, hogy vajon kinek a hatalma alá helyezzük mi is az életünket, hiszen bár megtettük, és Jézus hatalma alá helyeztük az életünket, újra és újra jön a támadás, ki akar ragadni bennünket, mint ahogyan itt a folytatásban a viharos tenger, a tanítványokat Jézus kezéből, bennünket is ki akarnak ragadni, különböző hatalmak Jézusnak az oltalmából. És ez a történet bennünket is ebben erősít meg, hogy helyezzük újra, ismételten, és mindig Jézus oltalma és hatalma alá az életünket, mert akkor lesz a helyén, akkor tudjuk majd, hogy mire vezet az engedelmesség, akkor tudjuk betölteni azt, amit Isten ránk bízott. És ma nekünk még ehhez küldetésünk az is, hogy azoknak, akikről látjuk, hogy nem találják a helyüket, hogy nem akarják elfogadni azt, hogy hatalom alatt élő emberek, akik nem akarják megtalálni az oltalmazó, a biztonságot adó, a védelmező és a mindig jót akaró hatalmasságot, a Szentlélek Isten hatalmát, hogy nekik is elmondjuk, nem kellene olyan nyugtalan, nem kellene olyan lázadozó, nem kellene olyan hányatott életet élniük nekik sem, mert Jézus hívja őket is, várja őket is, hogy hatalma alá helyezzék az életüket. Amen.